Kegyelmünk és békesség Istentől, ami Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Felkösségek a 394-es dicséretünket keressük ki Isten tiszteletünk esetén, annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 394-es énekünk első verse így kezdődik. Tégy magadhoz, drága Sion, van még néked Istenet.
És a mi együttlétünknek, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasok előttetek, a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumnak a 17. fejezetéből, a 17. fejezetből, 11-es verstől a 19-es versig terjedő rövid ige szakaszból. Még egyszer mondom az ige helyet, Lukács evangélium a 17. fejezet, 11-es verstől olvasom a 19-es versig a 10 leprás meggyógyításának a történetét. amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és hangosan dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És azt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk! Urunk, olyan szívhez szóló annak az éneknek minden mondata, amit énekeltünk, hogy az ember lelke is megkönnyezi. Életünk mélységeiben, bajaiban, próbákban olyan jó így felkiáltani hozzád, és kiáltani, hogy te atyaként segíts meg. Köszönjük azt a csodát, hogy Jézusban lehetsz atyánk. Ha mi szívünket odaadjuk Jézus Krisztusnak, akkor válhatunk Jézusért, egyedül ő érte, Isten gyermekeivé, és akkor lehet a teremtő hatalmas Isten mennyei édesatyánká. Urunk, add, hogy ez a megszólítás, hogy édesatyánk, ne legyen a mi ajkunkon hazugság. Add, hogy mindegyikünk élete, akik ma itt vagyunk házadban, a tiéd legyen valósággal. Könyörülj, Urunk, a mi szívünkön, életünkön, hiszen sokszor nem kiáltottunk hozzád. Jártuk a mi útjainkat nélküled. Te szóltál, te kiáltottál felénk, de mi bedugtuk a fülünket, hogy ne halljuk. Elzárkózott a mi lelkünk szavad elől, intésed elől, testvéri szeretet érintésétől is. És jártuk konok módon, kemény szívvel a magunk útait. Könyörülj rajtunk, hogy ne így tegyünk. Hadd győzzön le minket a te hatalmas szereteted. Hadd járjon át evangéliumod, és hadd törje össze bennünk mindazt, ami kemény, ami gonosz, ami konok, ami hamis. Hadd tisztogasson meg bennünket végtelen irgalmad. Minden hamisságunkból, hazugságunkból, tisztátalanságunkból. Egészen öltöztes fehér ruhába. Hadd örvendezzünk mi is, hogy megtaláltál, és hadd örvendezzenek a te angyalaid a mi életünk felett, hogy megtaláltattunk. Urunk, hadd hozzuk eléd a betegjeinket, könyörülj a szenvedőkön, ennek a gyülekezetnek nyomorultjain, erőtlenjein, kórházban levő testvérekért is könyörgünk, odahaza szenvedőkért is, légy az ő gyógyítójuk, vigasztalójuk, bocsáss meg nekik, emeld fel őket a mélyből. Könyörülj a sok gyászoló családon, Urunk, hiszen már 13-szor álltunk meg ravatalnál idén. Könyörülj a sok gyászoló szívű testvérünkön, hogy benned vigasztalást és az örök élet reménységébe való hitet találjanak, és a te békességed legyen az ő menedékük gyászukban. Urunk, add, hogy a te igéd hadd legyen ma is élő, ható, személyes, szívig hatoló, rombolj le a mi életünkben minden ördögi építményt, és építsd fel életünkben a te terveidet, a te dolgaidat, formáld igéddel a mi jellemünket. Tedd így a mai igét is áldottá, áldássá szívünkben a te nagy nevedért. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz, hogy itt vagy, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 226-os dicséret második versét énekeljük. Keressük ki énekes könyvünkből a 226-os dicséretünket, és annak a második versét énekeljük. A 226-os dicséretünk így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem vírasz fel napját kegyelmednek. Tételem alapígéje írva található Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írott levelében. A Kolossé levélből egyetlen egy igeverset olvasok, a 3. fejezetnek a 16-os versét. Tehát Kolossé levél, annak a 3. fejezetéből a 16-os verset olvasom. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, Isten nagyszerű áldásainak, hatalmas szeretetének és hatalmának minden időben sajnos megvoltak a vámszedői. Mindig találunk olyanokat, és minden időben sajnos lesznek is, amíg ez a föld állni fog, akiknek kell Isten segítsége, de maga Isten nem. Kell a gyógyulás, kell az áldás, ja meg kell egy kis szeretet, de maga a gyógyító, maga a megáldó, az már nem. Szomorú dolog, hogy ilyen önzőek tudunk lenni Istennel szemben. A mai tételünket így fogalmazzuk meg, hogy aki az Úr Jézustól csak a földi javakat, áldásokat igényli, de a mennyei örökkévaló javak nem kellenek neki, az menthetetlenül elveszik. Tehát aki az Úr Jézustól csak a földi javakat, áldásokat igényli, de a mennyei örökkévaló javak nem kellenek neki, az menthetetlenül elveszik. Itt van ez a mai történet, amelyet olvastam előttetek, a 10 leprás meggyógyítása. Egy kicsit, ha végig gondoljuk ezt a történetet, mennyire kiderül belőle, hogy 10 emberből 9-nek Jézustól csak a földi életre vonatkozó javai kellenek. Szomorú és rettenetesen megdöbbentő arány. Arról olvasunk, hogy van 10 leprás az egyik faluban, akik ugye a társadalomból kivetve, elkülönülve kellett, hogy éljenek, ha valaki abban az időben a lepra jeleit meglátták, akár egy egészen kicsike kis pontot, el kellett mennie a lévit a paphoz, az körbe rajzolta, és azt mondta, hogy gyere vissza egy hét múlva. Hogyha visszament egy hét múlva, és az a kicsike, bőrén levő foltocska megnagyobbodott, akkor kijelentette a pap, hogy ez lepra, tisztátalan, el kell hagynod a családodat, a faludat, és ki kellett neki menni. Voltak ilyen barlangok, kis völgyek, ahol a leprások csapatokba verődve kellett, hogy éljenek. Akiknek voltak rokonaik, azok oda mentek annak a barlangnak, vagy éppen völgynek a közelébe, messziről dobták be az ennivalót, és gondoskodtak a szeretteikről, így tel lett egy leprásnak az élete reménytelenül. De hallanak Jézusról. Hallanak Jézusról, és úgy vélik, hogy Jézus a mi esélyünk. Jézus halottakat támaszt fel, vakokat gyógyított meg, leprásokat is megtisztított már, találkoznunk kell vele. És amikor Jézus áthalad azon a vidéken, szembe jönnek vele, távolról megállnak, és kérik, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Eddig olyan jól indul a történet. Hallanak Jézusról, és ezek az emberek bíznak abban, hogy Jézus segíthet rajtuk. Hiszik, hogy van Jézusnak hatalma. De a történet egészen máshogy alakul. Ugye abban a korban az volt a mózesi törvény, előfordult, hogy egy-egy szervezet legyőzte a leprát. Ekkor kidobta a betegségnek a dolgait a bőr felületére a test, és akkor hófehér volt az egész embernek a teste. El kellett mennie akkor szintén a lévita paphoz, az megvizsgálta, és azt mondta, hogy ez tiszta, és visszatérhetsz a családodhoz. És Jézus itt olyan különösen bölcsen úgy cselekszik, hogy ezt a mózesi törvényt mondja nekik, hogy akkor induljatok el a lévita paphoz, mintha meggyógyultatok volna. Ehhez kell hit, és kell engedelmesség. Mind a tízben volt akkor a hit, és volt engedelmességük, hogy bár itt vannak a leprás foltok, elindulunk a lévita paphoz, és mire odaértek, megtörtént a csoda, megtisztultak. Beértek a jeruzsálemi templomba, és a lévita azt nyilatkozta róluk, megvizsgálva őket, hogy tiszták vagytok, hazamehettek, meggyógyultatok. És itt derül ki, hogy ebből a tízből kilencnek a hite nem Jézus kilétére vonatkozott, hanem Jézusban semmi más nem láttak, mint a földi élet megjobbításának az eszközét. Ez egy fontos mondat, hadd mondjam el még egyszer. Tízből kilencen az ő szívükben a hit, ugye nem úgy lett megszületve, hogy Jézus kilétét illetően hitték, hogy ez az Isten fia, nem Jézusban csak a földi élet megjobbításának az eszközét látták. Hát kell ez a Jézus, mert most úgy segíteni. Most úgy gyógyítani, kell ez a Jézus, mert életemet visszaadhatja, meghosszabbíthatja, gyógyíthat, megállhat, körülvehet segítséggel, a baj van, csak a földi élet megjobbításának az eszközét látták benne. Aztán elgondolkodhatunk azon, hogy a gyógyulásnak a csodája is. Meg kellett volna, hogy érintse ezt a kilencet is. A lepra egy halálos kor volt akkor. Úgy tudom, hogy ma már kezdeti stádiumban ugyan, de tudják gyógyítani. Amikor már kifejlett, akkor már nem. Akkor nem tudták ezt a betegséget gyógyítani. Amikor átéli ez a sok ember az, hogy megtisztult a leprából, a halálos kortól meggyógyult, el kellett volna gondolkoznunk. Sok kérdés föl kellett volna a lelkükben merüljön, hogy mekkora ez a hatalom, akivel én találkoztam. Mit akarhat ez az isteni hatalom az én életemtől? De a gyógyulás csodája sem érinti meg a szívüket. Kilencen rohannak haza, vissza a földi életükbe. Egyetlen egy azonban visszamegy Jézushoz. És itt egy kicsit megállok, testvérek, mert Jézus szüntelenül abban a három évben, amíg földi életében tanított, szerte járt egész Izraelben. Nem úgy volt, hogy ugyanazon a helyen volt, ahol a leprásokat ugye elküldte Jeruzsálembe. Ez egy komoly dolog volt ám Jézust megkeresni. Jeruzsálemből elindult ez a meggyógyított samáriai leprás, és nem hazament. Nem rohant haza a feleségéhez, a gyermekeihez, a családjához, hogy itt vagyok, meggyógyultam. Nem az volt a szíve első gondolata, hogy akkor vissza minden, és akkor a családommal, a szeretteimmel lehetek. Nem, Istennek meg kell köszönjem. Majd csak utána a család, utána a feleség ölelése, csókja, gyermekeimnek a megölelése. Előbb Istennek meg kell köszönjem. És elindult Izraelben, és nem írja le ugyan a Biblia, de gondolom, hogy pár napot ez igénybe vett kérdezősködött, hogy merre ment Jézus, nem hallottátok-e? És így megy a nyomok után, aztán megtalálja. Biztos, hogy egy egészen más városban vagy faluban érte utol, leborult előtte, hangosan dicsőítette Istent, és megköszönte a gyógyulást. Jézus ismeri őt. Nem kell elmondani ennek az embernek, hogy jaj, én vagyok abból a tízből az egyik. Ismer téged is. Mindent tud rólunk. Tudja az útjainkat, és tudja a szívünknek a gondolatait. a motivációidat, a végső mozgatórugódat is látja, mindent. És Jézus keresi a többi kilencet. Hol a többi kilenc? Nem tízen tisztultak meg? Nem tíz embert ért utol Isten ajándéka? Emelt föl a halálból, a mélységből, és nem akadt senki más, hogy dicsőítse Istenet, hogy megköszönje Istennek a szeretetét, csak ez a samáriai idegen. És a tízből egyetlen egy kapja meg azt a mondatot is, amely sokkal több, mint a leprából való gyógyulás. A te hited megtartott téged. Ez a samáriai többet kapott ezzel a mondattal, mint a leprából való testi gyógyulás. Ezzel a mondattal örök üdvösséget kapott. Ez a mondat az ő hitét Istentől elismerte üdvözítő hitnek. Hát nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, és szomorúan kell itt megint saját magunk felett értékítéletet vonni, hogy sok embernek nagyon vonzó Jézus áldása, szeretete, segítsége azoknak is, akiknek ő maga ugyan nem kell. Tudjátok, nagyon sok embernek vonzó, hogy hát valaki van, aki segít, meggyógyíthat. Volt már olyan ember, aki hozzám is bejött a hivatalba, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, én nem imádkozom, de maga imádkozzon értem. Aztán döbbenten nézek, hogy ez meg hogyan van. Elvárja az illető, hogy mások ő érte imádkozzanak, de ő nem keresi az Istent. Azt kellene, hogy a mennyből hatalmas segítségek, áldások jöjjenek, de ő csak ül a karosszékben, és Isten felé oda sem fordul. És mondtam az illetőnek, hogy ez nem így működik. Az egy dolog, hogy mi imádkozunk másokért. De annak az illetőnek is oda kell fordulni lélekben, imában Istenhez. Nagyon sok embernek vonzó Jézus segítsége, Jézus szeretete, áldása. Sok embernek kell is, de Jézus személye már nem. Na, ők a vámszedők. Ők a vallásnak is a vámszedői. Akiknek addig kell Isten segítsége, amíg bajban vannak. Addig kell az egyházi segítség, amíg bajban vannak. De maga Isten fia, a gyülekezeti közösség, a lelki örökké való java, a hit útja, ezek nem kellenek neki. Csak a vámot szedi le az Isten áldásairól. A második tanulság, testvérek, hogy bennünket elárulnak az imádságaink, a kéréseink. Totálisan lelepleznek bennünket, hogy milyenek vagyunk. És megkérdezlek benneteket is, hogy miről szólnak a te imádságaid? Miről szólnak a te imádságaid? Van sok történet az evangéliumokban, hogy miket kértek az emberek Jézustól. És bizony elhangozik sok olyan kérés, amely látszólag önző, de úgy tűnik számomra a szent iratokból, hogy azok az emberek a gyógyulás mellett a gyógyítót is igényelték. De ha nézd csak a kéréseket. Uram, azt, hogy lássak. Ugye mit akarsz, hogy cselekedjen veled, kérdezi Jézus a vakot. Uram, hogy lássak. Ennek a vaknak csak a látás kell, Jézus nem. Vajon miről árulkodik az ő kérése? Aztán volt, aki odament az, hogy Uram, a fiam beteg, gyógyíts meg. A szirofőníciai asszony azt mondja, a lányomat gyötri az ördög. Gyógyíts meg! Jön a kapernaumi százados, a szolgám bénán fekszik, szenved. Gyógyíts meg! Jön Jairus, a zsinagógai előjáró, a lányom haldoklik, gyógyíts meg! Sok kérés. De képzeld el, hogyha ezek mögött, a kérések mögött, nincs ott a gyógyító utáni igény. Vajon minek minősülnek ezek a kérések? Testvérek, Isten látja a mi kérésünk mögött a szívünket is. Biztos vagyok benne, hogy sok hasonló kérés száll fel a mi ajkunkról is, szívünkből is Isten felé. Segíts meg a szűkösségben. Gyógyíts meg a betegségemből. Gyógyíts meg a lányomat, gyógyíts meg a fiamat, hozz vissza a messzeségből az elcsavargott unokámat, és így tovább, és így tovább. A nagy kérdés az, amit Isten is megvizsgál, hogy neked csak az áldás kell, vagy az áldó személye is. Csak a gyógyulás kell neked, vagy kell neked a gyógyító is. A 9 leprásnak azt látjuk az életében, hogy ők az életük értelmét, célját itt e világon akarták megvalósítani. Ők az életük álmait itt a földi életükben látták, és itt igényelték. Nem láttak tovább a földi életnél. Ők meg akartak gyógyulni, de csak önmaguknak. Kellett nekik Isten segítsége, áldása, de Isten személye már nem. Csak e világra kell az áldás, a segítség, az egészség, a vagyon, a gyógyulás. A jövendő világra nem gondolnak. Istennel nem akarnak személyes kapcsolatot. Nem akarnak vele beszélni. Nem igénylik szüntelen jelenlétét, vezetését. Csak kellenek a javai. Testvérek, a mi kéréseink, hitünk látó távolságát is megmutatják. Néha elmondom temetésen azt a gondolatot, hogy a hitünknek mindig megvan a látó távolsága. Az az ember, akinek nincsen reménysége és nincsen élő hite Istenben, nem reménykedik a feltámadásban, az örök életben, annak a hite csak a sírkőig lát, nem lát tovább. Most avval a hittel nem lehet bemenni a mennybe. Az a hit, amelyik csak a koporsóig lát, a sírgödrig, az egy semmit érő hit. Az igazi keresztény embernek a hite túllát a koporsón is, a sírgödrön is, a sírkövön is, mindenen túllát. Ellát az örökké valóságig. Ott látja az élete útjának a célját. Odáig akar megérkezni. A sírgödör az igazi hitnek nem akadály, nem torlasz. Ajtó, amely szélesre tárul, hogy még jobban lássam életem végcélját. A testvérek, ugyanígy érthető az, hogy a kéréseink, a hitünk látó távolságát is megmutatják, és megmutatja te életed céljait. Miket szoktál kérni Istentől? Csak e világra vonatkoznak a kéréseid, vagy az örökké valóság céljai fejeződnek ki abban? És még egy dolgot hadd kérdezzek, itt még jobban lelepleződünk. Ha van a családotokban keresztelő, megkeresztelnek egy kicsin gyermeket, vagy ismerősi környezetben, mit szoktatok kívánni a keresztelős családnak? Nagyon lelepleződünk ám. Kívánunk a kisbabának sok-sok egészséget, boldogságot, sok játékot. Meddig lát ez a kérés? Pár évig. Ez nem az örökké valóság. Ha van esküvő a családban, ismerősöknél, mit szoktunk kívánni az ifjú párnak? Ez is nagyon-nagyon elárul bennünket. Meddig tart a mi kérésünk alapján a látó távolságon? Nagyon szegényesek vagyunk, testvérek. Az ifjú párnak is csak sok boldogságot, sok gyereket, szép gyereket, egészséget, sok pénzt kívánunk. De hány embernek jut eszébe esküvőkor, hogy ha Isten nélkül kötötték össze az életüket, Isten nélkül járják az útjaikat, akkor lehet, hogy kapnak 3 zsák pénzt a rokonságtól az esküvőre. Kész házba mennek bele. Örökségből egyből autó és minden megvan, de el fognak veszni a kárhozatban. Vajon az ifjú párnak adott kívánságainkban ajtót nyitunk ki az örökké valóságra? Tudunk-e mondani olyan gondolatot, amely tovább vezeti őket a jelenből az örökké való jövendőbe? Nagyon nagy kérdés ennek a történetnek, testvérek, amelyet ma olvastunk, hogy vajon kell-e neked a gyógyító is? Vagy csak a gyógyulás? Kell-e neked az áldó személye is, vagy csak az ő áldása. Kell-e neked a segítő Isten, vagy csak az ő segítsége? Csak e világra gondolsz, e világra készülsz, e világra rendezkedsz be gondolatvilágodban, céljaidban, terveidben, vagy az örökké valóság a te célod, akkor egészen máshogy járjuk a mi életünket. Máshogy járjuk az útjainkat. Az örökké valóság a cél, akkor minden más alárendeltségbe fog kerülni. Egészen máshogy vesszük a gyászt, egészen máshogy költjük a pénzt, mások élveznek prioritást vásárlásokkor. Mire rendezkedtél be? E világra, vagy az örökké valóságra készülsz? És egy még fontosabb kérdés, hadd menjünk tovább, még beljebb ennek az igének a mélységeig. Vajon kellene neked akkor is a gyógyító, ha a gyógyulás nem jön? Ez még inkább szíven találó kérdés. Nem mindig teljesülnek a mi földi életre vonatkozó kéréseink. Kérhetünk a földi életre bármit Istentől, bíztat erre a Szentírás, de mi kéréseink Isten akaratának a ható sugarán belül működnek, teljesülnek. Van sok történet a Szentírásban, amikor nem az volt Istennek az akarata, hogy kivonja gyermekeit a szenvedésből. Van, amikor nem jön a gyógyulás, mert ez Isten akarata. Van, amikor nem jön a szabadítás, mert Istennek mások a velünk való tervei. A nagy kérdés ilyenkor az, hogy ekkor is kellene neked a gyógyító személye, hogy gyógyulás nincsen benne a gyógyító terveiben? Drágább-e neked Isten lénye, mint az, amit ad? Drágább-e neked a vele való közösség, mint áldása, segítsége, gondoskodása, gyógyítása, szabadítása? Boldogok, úgy hiszem, azok a szolgái Istennek, azok a gyermekei Istennek, azok a tanítványok a legboldogabbak, akiknek akkor is kell a gyógyító, ha nem jön gyógyulás. Akkor is Isten közelségén tudnak örvendezni, ha a földi életben levő terveiket, kéréseiket Isten máshogy gondolja, és máshogy valósulnak meg azok. Ennek a samáriai leprásnak a visszatérte, az ő hálája kifejezte az ő hitét Jézusban. És ez egy nagyon-nagyon fontos momentum ebben a történetben. Visszatér ez az idegen, és ez neki a legfontosabb, hogy én Istennek megköszönöm a gyógyítást. Visszatérek ehhez a hatalomhoz, szeretethez, amely engemet megváltoztatott, megérintett, megtisztított. És addig nem ment haza a családjához, nem rohant haza a feleségéhez, nem ölelt át szerelmesen, megköszönt előbb Istennek. Ez mindennél fontosabb volt. Tudjátok, a hála, itt a hit kifejeződése, válasz Isten szabadító tettére. És Isten keresi nálunk ezt a hitet, amely a köszönetben, a hálában kifejezi válaszát az ő szabadítására. Isten hatalmas szabadítást vitt véghez érettünk. Jézus Krisztusban a bűn hatalmából szabadított. És ezt hirdeti ennek a világnak, ugyanúgy hitet követelve, mint ahogy a 10 leprásnak az mondatot, hogy na induljatok el Jeruzsálembe, mutassátok meg magatokat a papoknak, és el kellett indulni hitből, leprásan. És odaértek, és tiszták voltak. Ma, amikor hirdetjük az evangéliumot, hogy megbocsáttattak a te bűneid az ő nevért, Jézusért, az ő áldozatáért, végtelen szeretetéért, amelyet engesztelő áldozatban mutatott meg, akkor a válaszunk a hit hálája. Köszönöm, Uram! És Isten ezt a köszönömöt keresi. Ezzel a köszönömmel ment vissza ez a 10. leprás. Istennek adott ezért hálát. Istent magasztalta, és ez mindennél fontosabb volt neki, hogy az Isten szabadító tettére én hittel és hálával felelek. Más nem tudok adni, csak azt, hogy köszönöm, Uram. Csak a hitet tudom ajándékba adni Istennek, hogy ő előbb szeretett, ő szabadított, megérintett, akkor én a hitemmel ő hozzáfordulok. A Kolossé levélnek a 3.16-os versét olvastam, és az igehirdetésnek ennél a pontján szeretném újra felolvasni. Nagyon figyeljünk, hogy mit mond ez az ige. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. A szabadulást átélve ez a samáriai leprás megtelik az Isten szeretetével. Átélve azt, hogy egy hatalom engemet megérintett, és ennyire szeretett, hogy kedves volt előtte, hogy visszaadja a földi életem hátra levő életét is, és átöleljen a szeretetével, megtelt ez a volt leprás Isten iránti tisztelettel, tele lett a szívében énekkel az Isten felé, és amikor visszatért Jézushoz, kibudjant a szívéből ez a hála, az Isten iránti dicsőítő ének, köszönet, imádság. Testvérek, ez az, amit Isten a mi szívünkben keres, amely előtte nagyon kedves és nagyon-nagyon drága. Vissza kell gondolnatok mindegyikőtöknek, hogy mikből mosott meg titeket, és milyen bűnökből, milyen gonoszságokból, mennyi hazugságból, mennyi álnokságból, mennyi büszkeségből, mennyi hiúságból, mennyi tisztátalanságból, mennyi szófogadatlanságból, engedetlenségből, és mennyi hűtlenségből. És ha erre gondolunk, hogy ez mind-mind Jézusért eltöröltetett, az ő vérének érdemért, akkor fel kell gyújjon a szívedben a hit, hogy Uram, akkor köszönöm. Nem vagyok rá méltó, hogy ezt megtedd, de megtetted, és én köszönöm. Vajon megtelünk-e a szívünkben Isten igéjével, az iránta való szeretettel, zsoltárokkal és lelki énekekkel, megtelik-e a szíved, és tudsz-e hálát énekelni imádságban, szívedből jövően az Istennek. Megmentettél, megtaláltál, köszönöm neked, Uram. Istennek a hatalmas szabadítása, amit adott Jézusban, az örök kárhozatból való szabadítás. Rengeteg bűn metafora van a Szentírásban, és nem véletlen, hogy az egyik bűn metafora a lepra a Szentírásban. A bűnnek az emberekben levő rombolását sok ige hasonlítja a leprához. A lepra egy olyan különös betegség, így lehet mondani, hogy szinte élve elrothad az ember. A lepra először az idegeket támadja meg. Az egyetlen érdekesség ebben a betegségben, hogy nem éreznek a leprások fájdalmat. Amikor leválnak a végtagok, nem fáj neki. Amikor elveszíti az ujjait sorra, nem fáj, mert először a lepra az idegeket ölte meg. A bűn nagyon hasonlatos ehhez lelkileg. Elveszi az érzékenységet, vakká érzéketlenné tesz. A bűn olyanná teszi lelkileg az embert, mint egy tuskó. Egy száraz fatuskó. Abban nincs élet. Az hiába csépeled, vágod balkával, nem fáj a tuskónak. Nem érzi a tuskó. Amikor az ember a bűn hatalmában van, elveszi ezt a bűnlátást, bűnérzékenységet a bűn. Megszünteti az érzékeket. Ezért lehet látni sokszor olyan érzéketlen, kegyetlen bűnösöket, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ők milyen gonoszak. Abszolút nem érzik, hogy ők hogyan élnek, és ez milyen fájdalmas lenne, ha ezt érezni lehetne maguknak is és másoknak is, hogy fáj. A bűn elveszi ezt. Eltompítja az embert. Vakká teszi, bénává teszi lelkileg, némává és süketté teszi. De jött Jézus. Jött Jézus, és ő győzött a bűn felett. Tudjátok, mi az, ami át tudja törni a bűn vakká, süketté, bénává tevő tűzfalait? Az Isten igéje. Amikor hirdettetik a Biblia szava, ezért elevenés, ezért élőható az ige. Jön és minden tűzfalat áttől a mi lelkünkben. Elkezd fájni a bűn. Elkezdjük meglátni, hogy hú, mennyi mindent tettem. Hú, az se úgy kellett volna. És fájnak a bűneink. Ez Isten igéjének, lelkének a hatása. Isten így működik, így munkálkodik benned, hogy előbb visszaadja ezt, elkezd téged a kegyelembe vonni azáltal, hogy megláthatja veled, hogy nézd meg, hogy milyen halálos kór ez a bűn. Ha nem jössz hozzám, elveszel. Jött Jézus, és jön ma is az ő igéjében. Szól az ő szava, és ott vagyunk egy Isten tiszteleten, és az Úr lelke előhozza a rendezetlen dolgokat. Előhozza a múltban az összes tisztátalanságot, gonoszságot, hamisságot, hűtlenséget, mindent előhoz, hogy nézd, ebből akarlak megmosni, ezt mind megbocsátom, menekülj hozzám. Fogadd el Jézusban a váltságot, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít téged minden bűntől. Van-e hitünk oda menni, leprásan Istenhez, Jézus Krisztus keresztjéhez lélekben, és avval a hittel, hogy Uram, te megtisztíthatsz. Ha így mész oda, megtisztít Isten. Ha ezzel a hittel menekülsz oda Jézushoz, ő semmiképpen ki nem vet, el nem küld magától, befogad és megtisztít téged. Megmos a bűnből. Isten hatalmas gazdagsága az ő irgalma. És miután ő gazdag volt irgalomban, ezt a gazdagságát ránk tékozolja. Bűntörlő irgalmát, kegyelmét minden nap ránk tékozolja, mert szeret. És nem akarja, hogy elveszen egy is a kárhozatban. Jött Jézus, és megváltott a bűn átkától, az ítélettől. Legyőzte a pokolnak és az ördögnek hatalmát, és megváltott a kárhozatból. Aki hisz ő benne, élni fog örökké a mennyben. Ez a reménységünk. Hisszük és valljuk, valóság ez. Olyan igaz ez, mint ahogy itt halljuk ezt az Úrházában. Az az új élet, amelyet a hívőknek ad Isten. Higgyétek el, hogy ez a legcsodálatosabb élet. A hívő ember is átél szűkölködést, lesznek nehézségek az életében, de csodálatos dolog Istennel járni. Csodálatos dolog a szívben békességet találni, és minden nap úgy járni, hogy a szívemben békesség van. Ennél csodálatosabb dolog, hogy Istennel járatok naponta, vele élet közösségben nincsen. És a hívő ember békességben, az Úr örömében, a váltság örömében éli az ő életét. E történettel fejezem be. Ebben a történetben egy ifjú különös álmot álmodott. Azt álmodta, hogy egy világváros hatalmas vasúti pályaudvarán van, és érdeklődik a menetrend felől, az induló vonatok felől, és oda jön hozzá az álomban egy fehér ruhás idegen, és az ő kérdéseire nagyon különös válaszokat ad. A pályaudvaron két vonat áldogált, két külön vágányon, a mozdonyok már pöfékeltek, és megkérdezte ezt a fehér ruhás idegent az ifjú, hogy hova megy ez a két vonat? Mondta az idegen neki, hogy az egyik az üdvösség vonatja, az üdvösségbe megy, a másik a kárhozat vonatja, az a kárhozatba megy. Melyik megy az üdvösségbe? Az, amelyiken kevesen vannak. De hát a másikon zsufolásig van a tömeg. Azok a sok emberek mind elvesznek. Ismerni kell pontosan a menetrendet. Ismerni kell azt, hogy még 3 állomáson megáll mindegyik vonat. Akkor át lehet szállni az üdvösség vonatjára még. Még 3 állomás. És amikor megáll a vonat, és van lehetőség átszállni, a vonatnak éles gőzsípja jelzi az átszállás lehetőségét. Az idegen elment, az ifjú gondolkodott, melyik vonatra szálljon, aztán észrevett ismerősöket a kárhozott vonatján, és fölszállt arra. A 2 vonat elindult. Az ismerősök a büfékocsiba mentek, és alkoholt fogyasztottak, vidám volt a hangulat, odaült közéjük, ő is elkezdett alkoholt inni velük, nagyon vidáman beszélgettek. Aztán hívták őt kártyázni, hogy a másik kocsi, az egy szalon kocsi, ott lehet kártyázni. Menjünk oda. Átmentek kártyázni, még több ismerőst látott, és megörült, hogy ho-ho, hát tele van ez a vonat ismerősökkel. Ekkor azonban felhangzott az első sípszó, hogy át lehet szállni még az üdvösség vonatjára. De olyan vonzó volt leülni, kártyázni és az ismerősökkel együtt lenni, hogy lemaradt az első átszállásról. Leült kártyázni, hatalmas összeget nyert, az alkoholtól már amúgy is ugye oldódik a feszültség, jó kedve lett, hatalmas kötek pénzt nyert kártyán, nagyon-nagyon boldog volt. Épp amikor a kártyázásnak a vége lett és a nagy kötek bankjegyet tömte bele a zsebébe, akkor volt a második sípszó. Figyelte, és új itt a második sípszó, aztán lemaradt erről az átszállásról is, mert sokkal jobban foglalkoztatta a megnyert pénz, és még egy kicsit szégyelte is magában, hogy na most már jobban fogok figyelni, mert már csak egy átszállási lehetőség lesz. Aztán invitálták a harmadik kocsiba, amely nagy zene alatt táncot folytatott, hatalmas tömeg táncolt, jókedvűen rogták a táncot, átment oda, mindenről megfeledkezett, letette a kabátját, kalapját, táskáját, és odortatta magát a tánc mámorával, rogták a táncot, aztán megint megszólalt a síp. Eszébe jutott, hogy hát ez az utolsó alkalom, hogy át lehet szállni az üdvösség vonatjára. Igyekezett keresni először a kalapját, a pénzét, a kabátját, a táskáját, és mire átszállt volna, a vonat indult tovább, megint lemaradt az átszállásról. Gyötrő gondolatai támadtak, hogy onnantól kezdve a 2 vonat megállás nélkül szágult végcélja felé. Az üdvösség vonatja az üdvösségbe, a kárhozat vonatja a kárhozatban. A történet szerint ekkor ébredt fel ez az ifjú, és elgondolkodott az élet nagy kérdéseiről, és a Biblia által tanult hitigazságokról. Bizony azt mondja a Szentírás, hogy Isten 2-3-szor is megteszi, hogy az embernek hatalmas lehetőséget adjon a megtérésre. Ez a vonat is 3-szor megállt, hogy te átszállhass az egyik vonatról a másikra. Isten a földi vándorútunkon ad lehetőséget arra, hogy mi őhozzá csatlakozzunk. Hogy hitben őt megragadjuk, hogy átszálljunk a kárhozat vonatjáról az üdvösség vonatjára Jézushoz. Le ne késsük ezt az átszállást. Egy pont után már a vonat nem áll meg, hanem halad a végcélja felé. Boldog az a szív, aki az örökké valóságot választja Jézusban, aki az Úrhoz csatlakozik megtérésben, az élni fog örökké. Téged is erre hív el az Isten. Amen. Testvérek, a 345-ös éneknek a 4. versét énekeljük válaszul az ige hirdetésre. 345. énekünknek a 4. versét énekeljük. válaszul az ige hirdetésre. Így kezdődik a 345-ös ének 4. verse. Szent fiadért ki engemet vérén megváltott.
Szent fiadért ki engemet vérén megváltott. Hallgass meg a bűnbánatban, hozzá fiatok. Míg a szoddal tétkegyesen, lehetek szívemhez. Hozzá tévő gyermekednek, atyám kegyelmet.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, eléd jönni és megvallani mindazt, amiről a Te igéd bennünk gondolatokat hozott elő a mélyből. Szeretnénk megvallani hálátlanságunkat, hitetlenségünket. Bizony nekünk talán sokkal fontosabb lett volna a leprások gyógyulásakor, az ő helyükbe lettünk volna. Rohanni a családhoz, rohanni a gyerekekhez. Visszatérni az életbe, és kürtölni, hogy meggyógyultunk, minden rendben van. Oly sok ember ma is csak addig kiállt hozzád, amíg beteg ágyon van, mélységben van, szűkösségben van. Bocsáss meg, amikor mi is ilyenek voltunk. Bocsáss meg, amikor érint a Te hatalmad, szereteted. Csodát teszel velünk, és mi nem fordulunk feléd, hanem vámszedőként elvonulunk a kapott áldással, meg sem köszönve neked, hálát sem adva, olyan gonosz a mi szívünk, Urunk. Légy érgalmas hozzánk, hogy ne hasonlítsunk arra 9 leprásra, akik megtisztultak ugyan, de a mennyei javak már nem kellettek nekik. A gyógyulás kellett, de a gyógyító személye nem. Add, hogy ne legyen ilyen a mi szívünk. Hadd legyen nekünk drága a Te lényed, a Te személyed, Úr Jézus. Hadd legyen nekünk mindennél drágább, még a gyógyulásnál is, a Te személyed, mert Te vagy a gyógyító. Urunk, add, hogy akkor is Téged válasszunk, ha nem jön gyógyulás, és ha nem jön szívünk kérésére a válasz. Köszönjük, hogy Te önmagadat adod, és a hívő ember megláthatja, hogy Te magad vagy a legnagyobb ajándék számunkra. Köszönjük, Istenünk, hogy a legnagyobb ajándékot nem tagadtad meg tőlünk, mert Jézust nekünk adtad. Nyisd meg a mi szemeinket, Urunk! Hatalmasan cselekedj csodát velünk! Vágyjuk megtapasztalni végtelen csodáidból a veled való közösség édességeit. Hát, hogy ne a magunk kéréseinek teljesítéséért keljél csak, hogy téged ne csak a földi élet megjobbításának eszközének tekintsünk, hanem életünk urának, megváltójának, aki az örök életbe visz be, ha őt választjuk. Így kérünk a betegjeinkért, hogy könyörülj rajtuk, hogy nekik is drágább legyen a gyógyító, a szabadító Isten, mint a gyógyítás, a szabadítás. Így kérünk a gyászolókért is, a szomorkodókért, árvákért, özvegyekért, szegényekért is, Urunk, akik ínségben vannak közöttünk. Hadd legyen nekik drágább a hit útja, a hit ajándéka, a veled való közösség, mint a földi élet bővölködése. És Te vedd el a mi szívünkből a reménytelenséget, a csüggedést, a hitetlenséget, és ajándékozz meg olyan hittel, amellyel élni is, meghalni is lehet, és örökölni a mennyet. Áldott légy, hogy meghallgattál. Áldott légy a váltságért, hozzánk való jóságodért, az üdvösség útjáért, amely elkészítetett mindannyiunk számára. Add, hogy rálépjünk erre az útra, örömmel, hittel. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát, imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felül alad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 394-es dicséretünknek 4. és 5. versei. 394-es énekünket keressük ki ismét. A 4. és 5. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Bár könnyűid omlanának, gyöngyökül a tengerbe.